Ez egy szép szó, de mondjuk, hogy igen, az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sicc, az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Sendi úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Fordította Határgyőző. A közepén innen. Negyedik rész.
Az előbbeni rész végén úgy hagytuk el atyámat és Tóbiás nagybátyámat, doktor Sloppelőt áldogálva,
üldögélve.
Áldogálva.
Üldögélve.
Áldogálva, mint jelenetük végén a megbékélt Brutus és Cassius.
Semmi sem szolgál inkább örömömre, testvér, mint az, hogy a te korodban még új ivadékokat nemzel a sendi nemzetségnek.
Szót sem érdemes vesztegetni rá.
Hogy atyám-e dolgot így kurtán elintézte, leült... Tóbiás nagybátyám is mindenben követte példáját, csupán a csengőt rántotta meg, és beszólította a várakozó trimkáplárt, hogy az emlegetett Stevinus kötet írt hazaküldje. De mivel nagybátyám háza ott állott szemközt a dűlő túloldalán, hiába fogott atyám épületes elmefuttatásba a nevek természetéről úgy, amint annak előtte Tóbiás nagybátyám a maga veszőparipájáról, midőn az épi magvas eszmékben szűkölködő tudomány nagy vesztességére a végzett ereggelen úgy rendelkezett, hogy atyám eszmefuttatása ne kerekedhessék egészé, mert alig, hogy új mondattal a nyelvehegyén szóra nyithatta volna a száját...
Ehol van, na! A könyv, instálom!
Visszavihetik el, mert már elkésett. Társalgásunk kimerítvén a várerődítés tárgyát a nevekre terelődött.
No, hiszen nevek... Ebben is vannak. De hogy biztosak legyünk a dologban, nagyságtok engedelmével, megókumlálom. Ej, no, lám, csak ebből előpottyant valami.
És ugyan mi lenne az?
Amondó volnék, amolyan szentbeszédféle, mert a szentírásból vett igékkel kezdi, hogy hányadik rész melyik verse.
Meg nem foghatom, hogyan kerülhetett egy vár erődítésről írott könyvbe egy szent beszéd?
Pedig annak rizem instálom, és akár felolvashatnék belőle nagyságtok engedelmével és parancsolatok szerint.
Ha csak doktor Slop nem emel kifogást ellen.
A legkevésbé sem. Hiszen még nem derült ki, hogy szerzője melyik partról írja a maga igazát. A mi egyházunk lelkészei, avagy a kegyelmeteké. Így hát egyformán kockáztatunk.
Nem partról írták ezt, instálom, hanem a lelki esméletről, nagyságtok engedelmével.
Rajta, Trin, de úgy olvast, hogy érthetően ám.
Zsidókhoz írt levél. Mert hisszük, hogy jó lelki esméletünk vagyon.
Igen, csak hamisan hangsúlyozod a mondatot, annyi bizonyos. Mert nem csak, hogy fintorokat vágsz az orroddal, Trim, de oly vigyori hangon olvasol, mint a lelkész legalábbis csúfolkodni akarna az apostollal.
Hát, hiszen azt a garinstálom.
Püff neki!
Uram, a káplárnak teljességgel igaza van. mert írója protestáns, mint észrevettem, Hegyke Modoráról ítélve. Nem is akar egyebet, mint csúfolkodni az apostollal, ha ugyan eddig nem volt elég csúfság véle, amit mívelt.
Miből következteti így hamarsággal kegyelmet dr. Slop, hogy az írója a mi egyházunk híve? Mert amennyire az eddigiekből megítélhetem, ettől ugyan még akármelyik egyházhoz tartozhatnék.
Abból, hogyha katolikus volna, épp oly kevésé vetebendék ekkora szabadosságra, mint hogy a fenemedvét a szakállánál fogva ragadja meg. A minnyájunkban, uram, ha valaki szóval illetni merné, nemhogy az apostolt, nemhogy egy szentet, de szentnek körmepiszkát, hát tudom, Isten, egy-kettőre kikaparnák a szemét.
Ék? A szentek maguk?
Nem. De nem sokára öreg falak között találná magát.
Hát oly ódon épületben székel az inkvizíció, uram. Vagy már újban azóta?
Nem értek az építészethez, uram.
Na bánom, hogy félbeszakítottalak, Trim. Kezd el a szentbeszédet újra, fiam, mert ha az első mondat, mint magad mondád, a csúfolkodás kedvéért van, szerfeled kíváncsi volnék, az apostol ugyan mivel adott rá okot?
Zsidókhoz írt levél. Mert hisszük, hogy jó lelki eszméletünk vagyom.
Akasszanak fel, ha nem úgy van, amint mondám. Protestáns.
Valamiképp nincs bizodalmunk az erkölcsben vallásnak híjával. Lévén valahányszor egy férfiú fennen hadakozik a vallás ellen, alapos a gyanú, hogy nem az értelem, hanem a szenvedélyek kerekedtenek hitének fölébe. Azonképp nem várhatunk sok jót a vallástól erkölcsnek híjával. Jól lehet, nem csodaszámba menő az oly alacsony erkölcsűs, kétes jellemű férfiú, ki igencsak nagyra tartja hívő mi voltát. Az ilyen nem csupán bírvágyó, bosszúálló és engesztelhetetlen, de becsapja a lelki esméretét, és dőfös lélekkel tekint alá fele barátjára. Úgy hiszem, még nem volt maga áltatás, amely annyi súlyos gonosztetnek lett volna okozója, mint éppen ez. S hogy erről alaposan megbizonyosodjunk, elegendő megvizsgálnunk a katolikus egyház történetét.
Mit akar vele?
A kegyetlenségnek, az öldöklésnek, a rablásnak, a vérontásnak amaz özönét, melyet épp, mert nem a szigorú erkölcsiség által vezéreltetvén egy vallás szentesíthetett.
Csak maguknak köszönhették a pogányok. Hány? A konokságuknak.
Meg hány birodalmában a földnek nem kímélt sem nőt, sem aggot, sem érdemet, sem rangot, átvonulván a tévejgő kóbor keresztesek kardja, küzdvén a hit zászlai alatt, mely felmentést adott az igazságosság és az emberség alól, nem is tanúsítá egyiket sem, hanem irgalmatlanul eltaposta mind a kettőt, és sem a sanyargatottak jaj veszékelésére nem figyelmezett, sem balsorsukban nem szánta őket.
Nagyságtok engedelmével, sok csatában részt vettem már, instálom, de így elszomorítóban még soha. Nem lett volna szívem, hogy oda pörköljek a szegény ördögökre, még ha utána generálisnak tesznek, akkor se.
De, ugyan mit értettél te az egészből? Tudod-e, barátom, miféle csatáról beszélsz?
Annyit tudok, hogy nem tagadtam meg a fedelet attól, aki kérte, világilletemben soha. És inkább ezer halált halnék sem, hogy vászoncselédre vagy apró népre emeljem a muskétámat.
Lám, lám. Ide vezet a sajtószabadság.
Ne néked egy korona, Trim. Igyatok egyet Obediával.
Áldja meg a jóisten, nagyságos uram.
De elég fickó vagy, hanem most folytasd, mert még a cimborád jönni talál, mielőtt a szentbeszéd végére érnél.
Szentbeszédnek bizony rövidecske.
Nem bántam volna pedig a hosszabb, mert felettébb tetszik nekem. Jó irája van.
Vessünk egy pillantást az inkvizíció tömlöceibe. Imé amott látjuk trónolni a vallás kísértetét kimpaddal, kínszerszámokkal gyámolított gyászfekete bírói székén
lábához láncolván az igazságosság és a könyörület. Halga, halga, mi panaszos nyöszörgés. Már láthatjuk a jajongó roncsot alant, kitőle hang származék. Épp az imént vonszolák elé, hogy elrémít vén a tárgyalások komédiája által a legiszonytatóbb gyötretésnek vettessék alá.
A fajtája is legyen átkozott. Az inkvizíciónak még a neve is, még a neve is gyűlöletes számomra.
De Trémizer, ez csak egy prédikáció, s nem valóságos história. Kezd a mondatot újra, kérlek.
Épp az imént vonszolák elé, hogy elrémítvén a tárgyalás e komédiája által a legiszonytatóbb gyötretésnek vettessék alá, aminő tudós, módszeres kegyetlenség csak kigondolni képes. Remélem nem Portugáliát mondja. Figyeljétek meg utolsó kordulását e borzalmas keréknek. Jaj, hogy ráng, jaj, minő görcsökben vonaglik, vegyétek szemügyre fekvő helyzetét a testnek, melyben most feszítetik, mely válogatott kínokat kell, kiállnia. Nem, Hátságos uram, még én nem, én egy sort se tovább, a világ minden kincsért se. Iszonyan félek. Majd csak tök engedelmével, hogy Portugáliát mondja, ahol szegény Tamás bátyám raboskodik 14 esztendők óta.
Hát soha egy szóval sem említette, Trim. Hogy s mint jutott oda?
Uram, a szíve véreznék nagyságodnak, ha hallaná történetét. Miként vérzik az enyém, ezredszer mondjam el bár. A rövid veleje az volna, hogy inaskodott az én bátyám egy uraságnál Lisszabonban, és megházasodván elvette egy zsidónak özvegyét, ki hurkát árult a butikjában. És hogy mivel nem adta okát, elég az hozzá, hogy kiragadták az én bátyámat ének idején az ágyából. El a párja is két apró családja mellől, ahol hált. Egyenest az inkvizícióra hurcolták, hol is, ha jó Isten legyen irgalmas hozzá, a jámbor lélek sínlődik mindez óráig. Pedig még olyan becsületest, olyan makulátlant, aki valaha halandó anyától született, soha. Hátságos uraim, soha. Ottan pedig kerekek kordulása megfeszítetés.
Mondottam már, Trim, az, amit olvasol, nem megtörtént história, csak amolyan irka-firka.
Az hát, fiacskám, aféle irka-firka. Nincs abban az igazságnak szikrája se.
No, az már más kérdés. Mindazonáltal, ha Trimet ennyire valóságosan érinti, kíméletlenség volna folytatnunk.
Úgy. De vajon ki lehet a gazdája? S hogy a manóba keveredhetett az én Stevinusomba?
A hallottak után, ha csak nem tévedek nagyot, a szerzője senki más, mint tulajdon parókiánk lelkésze.
Úgy bizony, Jorik. Haj, szegény Jorik.
Hogy Jorik? Miféle Jorik? Hiszen az a Hamlet bohóca.
Régebben jó magam is szívesen eljátszadoztam a gondolattal, asszonyom, hogy a mi lelkészünk egyenes leszármazottja a ma becses férfiúnak, aki oly magos tisztséget töltött be egykor a dán udvarban, csak hogy a mi Jorikunk érzékeiben és kedélyében semmi sem emlékeztetett északi eredetre. Ellenkezőleg oly illékony s kéleső módjára izgékony ötvözet volt, s hajlomaiban oly beskatujázhatatlan lény, ki csupa elevenség, ki csupa kópéság és szívbéli jóság, mint a csak a legnyájasabb délszaki égöv támasztotta s gyúrta volna egybe, mert az igazat megvalva, Jorik már természettől leküzdhetetlen utálattal viseltetett a komoly kép iránt. Nem is mint olyant vetette el, mert ahol komolyságra volt szükség, napokra, sőt, hetekre akár, nem volt nála zordonabb s komorabb halandó, hanem ellensége volt a komolyság szenvelgésének, és nyíltan halat üzent neki, ha csupán a tudatlanság és bárgyúság elkendőzésének bizonyult. Hitten hitte, hogy ez a fajta komolyság nem jobb, sőt, gyakorta rosszabb annál, aminek a francia bölcs mondotta réges-régen. A test rejtelmeskedő mórikája, melyel a fogyatékos szellem takaródzik.
Meggyőző okfejtés, uram. De a legkevésbé sem ad választ az ön bácsikájának fölöttébb jogos kérdésére, hogy miként keveredett eme lelkész prédikációja az ő könyvébe.
Nos, a tudásnak minden fajtája iránt érdeklődő Jorik nyilván kikölcsönözte bácsikám Stevinusát, a Szentbeszédet pedig hanyagul beledugta a könyvbe, azzal, ami feledékeny volt világéletében, fogta Stevinust Szentbeszédestül és hazaküldte.
Mi tagadás, uram, ez korán sem val arra a megfontoltságra, amit egy lelkésztől úgy hiszem joggal elvárhatnánk.
Az igazat megvalva, asszonyom, Jorik annyira sem tudta kormányozni hajóját a köznapok viharában, mint egy rakoncátlan csacska, 13 éves fruska. Így hát minden kifutásakor véralkatának szilajdél szerétől űzetve elképzelhetni, hogy napjában tízszer is belegabajodott az arra haladó kötélzetébe, és hogy jobbadára a komor, lassú méltósággal igyekvők vetődvén útjába többnyire azokkal akasztott árbócot, s persze vesztére. Szegény Jorik. Vitorlázatodat még javában dagasztotta a délszaki szél ezen a mi szeszélyes, kiszámíthatatlan égövünkön, amikor valamely ártó zugolyban a bosszú már gyalázatot koholta, és se szívbéli ártatlanságod, sem fedhetetlen magaviseleted meg nem védtek. Családi boldogságod megrendült, hitedet kétségbe vonták, és tudós mi voltodat lábbal tiport a sötétben bujkáló gonoszság, aki a két iker haramját, a kegyetlenséget és a gyávaságot bérelte fel ellened. Kik is nem sokat teketóriáznak, hogy odavessenek egy vétlen, gyámoltalan teremtést a magánbosszú szomja csillapítására. Annyi rőse még akad minden bokorban, hogy megrakják áldozati mágnáját vele. Egyházközsége temetőkertjének egy csendes zugában hantolták el, egyszerű márványtábla felette, melyet a hagyaték végrehajtó beleegyezésével barátja Eugénius állítatott, s rajta néhány kurta szó, semmi több, mely sírirata, s panaszdala is egyszer, mint haj, szegény Jorik. Így aztán arra járó lélek nem halad el sírhantja mellett annélkül, hogy megállván ne vessen rá egy oldalpillantást, s újból eleredve fel ne sóhajtson.
Szegény Jorik.
Szegény
Jorik.
Haj, szegény Jorik.
Haj, szegény Jorik.
Pont, pont, vesztecske. Pont, pont. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont, vesztecske. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. 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 Pontos
Ötödik rész.
Ha ez a könyv bohózat volna, mint ahogy nem az?
Nem.
Nem. Hiszen akkor bárki életéről és gondolatairól bizvás feltehetnők, hogy bohózatnál nem egyéb. Nos, ha mégis az volna, akkor ez az ötödik rész valahogyan úgy kezdődhetnék, ahogy születésem valójában kezdődött.
Az Isten szerelmére, doktor Slop! Szegény jó hűnöm az ájuláshoz jár közel, és a fájása is megindultak, és a bábasszonyság háttal nekiesett a kandallórásnak, és úgy beverte a csípőjét, hogy feketébb, mint kegyelmet kalpagja.
Tényleg az ördög nem megy semmit sem úgy. A ragya verné ki a szolgálatot, akárkit, aki szerszámolt zsákomra, a cudar csimbókot kötette.
Totojázzon már!
Míg élek sem mondanám ki belőle a fogolyomat, a klistet. Jóságos Isten! Hát ez meg mióta járja, hogy a gyermeket beöntéssel hozzá a világra. Szeme szája elállna, uram! Ama tökéletes bicsések láttam. Mert az utóbbi évek során bevezettünk a szülészeti tudomány minden ágába. Kivált a főpontban, amit a mély magzat bátorságos és eredményes elévonszása jelent. Úgy uldon világosságban mutatkozik a dolog, hogy jó magam mondhatom önnek, fel nem foghatom eddig, hogyan lehetett meg a világ. Elpassza gubonca. Hiszen csak ne verte volna ki Bobby úrfi születésén a fejkajmó nyele három legjobb fogam. Tudom, hamar elbánnék. Zsebkést elő hamar.
Gyorsan.
Elvágom, ha már egyszer kénytelen vagyok vele. Kutya teremtett a hüvelykujjam! Bevágtam itt, haránc, egész csontit szabad. A pakol tüze égetni meg, aki ezt tette velem. Jajjajjajj!
Függöny! Gyorsan, függöny, gyorsan, mert
nem tudom visszatérni.
Függöny! Már késő. Közlendőm már több tucat oldallal előbb kikívánkozott belőlem, ám akkor erőnek erejével későbbre halasztottam, hol majd inkább helyén való lesz, és a hallgatóság több hasznát veszi. És lám csak, lám, csúfos a lelkésten vele. Hiszen Dr. Slop átkozódásának teljesebb megértéséhez hozzátartozik, hogy eme tudós kirurgus szülész s könyvek szerkesztője a bába asszonyok mesterségéről ára 5 shilling, melyben nem csupán számos kontárkodását leplezi le eme tudatlan fehér népeknek, hanem egy némely tulajdon leleményével is megtetézi. A magzat hamar való világra segítéséről harántfekvés esetén és más aggályos helyzetekben, mely veszedelmek valamennyünkre ott leskelnek világra jövetelünkkor. Nos, e kiváló férfiú szerszámzsákját minden műszerével egyetemben, a nagy sietségben, otthon felejtette. Apám Obediát szalajtotta érte, egy koronát ígérvén neki, csak minél gyorsabban járja meg az utat. Dr. Slop szolgáló lánya átadta gazdája szülészkészségét a zöld posztózsákban Obediának, és igencsak lelkére kötötte, hogy fejével és félkarjával hevederen átbújva, úgy vigye vállán által vetve haránt. Meg is oldozta a zsák zsinegét, hogy hosszabbra eressze, és azzal úgy, amit volt, vállára segítette. Még mindig félő volt azonban, hogy amaz iszonyú vágta közben visszafele menet, Obediá, ami repületnyékje volt, a zsák leffegő száján kihullajt valamit. Ezért át lekanyarította újra, és ketten nagy aggodalmasan meghánytorgatván a dolgot, meghúzták a zsinek két végét, s fél tucat öreg csomóval, melyek mindegyikét úgy megrántotta, szorította Obediá, ahogy csak bika erejéből tellett, az elsőt annak szája körül hurkolva. Megbiztosították a zsákot, minek utána Dr. Slopbal végzete, bátran mondhatjuk immár, elkerülhetetlen volt. Mert végképp elkerülendő minden félreértést, azt még elmondandó vagyok, hogy csomón, nehogy holmi pályva hurkot értsünk ám ez esetben, avagy a szemfényvesztő íjász hurkot, hanem amolyan derék, becsületes, irgalmatlan göcsörtöt, melyben nem kettőzik meg, se nem főzik át szélhámos módra bújtatógyűrűn, avagy csali hurkon másodszor a zsineget, hogy két végén meghúzva eltűnjék a csomó. Nem ám? Remélem világosan értjük immár.
A túlságig is, Sendi uram.
Ezt csak azért gondolja most asszonyom, mert még nem tudhatja, hogy mindez milyen mélyreható következtetéssel bírt orromra nézvést. Ám hogy ennek mi volt a sora, és hogy mennyi gyötrő csalódás járt a nyomában ezen egyetlen tagom megnyomorodásának, azt most megint csak vissza kell tartanom, mert már megy is fel a függöny, és a színen, amit hallik, Dr. Slope újdon lelemény szülész fogóját adatja be éppen apámnak, Tolópiás bácsikám ökölbe szorított kezén.
Becsületemre, uram, irgalmatlanul leszette a bőr mind a két kezem fejéről a kajmójába, és a tetejében pusztúrjává törte ujjam perceit.
Kegelmed az oka? Miért nem tesz is szorítja egybe a két öklét gyermekfejformán? S miért nem tartja egyenesen?
Úgy tartottam pedig.
Akkor vagy a fogom szorító pofáin a pólya nem tart? Vagy a forgójánál a főszegecs nem tart? Avagy bevágott hüvelykujjammal kissé sutácska vagyok? Bár... az is meglepő.
Még szerencse, hogy nem mindjárt gyermekem fején kezdte kegyelmet a kísérletezést.
Mák szemnyit sem árthatott volna neki.
Én meg amondó vagyok, hogy tönkre zúzta volna a kis agyát, ha csak a koponya csontja nem oly kemény, mint a gránát, és tisztán a tejbekását csinált volna belőle.
Má? A gyermekfő természettől oly puhácska, miként az alma pempő. A varratok vidáman engednek, és utána még egyéb iránt akár lábra fordítással is előhúzhatom.
Jobb szeretném, ha mindjárt ezen kezdeni.
Jaj, alig ha, mert a fejecskéje, hát az már csinálja az utat.
De mondja csak, leányasszony kedves, bizonyos benne, és felelősségére állítja, hogy a gyermek feje az... s nem pedig a popója?
Hiszen bizonyos, hogy a feje.
Csak azért, mert bármi biztosak is a tisztes bába asszonyok-e dolgokban, ez az egy pont, amilyen nehezen felismerhető, oly nagy horderejű következéseiben. Ugyanis, Sendi uram, hogyha popóját a fejének vélnők, könnyen megeshet, hogy... fiú esetén a fogon. Képzeld az igazság, hogy akkor tudom, akkor jó van. Érti? Míg a fejnél viszont veszély nem áll fenn.
Hát az ugyan nem. Ám ha ez az eshetőség fennállott a popójánál, szint úgy megtörténhet a fejével is, hogy
sem értek az egészből.
Még csak nem is kapizsgálja, asszonyom.
Szikrányit sem.
Akkor hajoljon csak közelebb.
Igen.
Nos, jó atyám eme ponton arra célzott, hogy a mellett...
Nagyon. Ez hihetetlen. Hogy akkor mindjárt megmutatja. Itt és most.
Nem kicsit.
Hoppa. Erre magam is kíváncsi vagyok.
Úgy, tehát ezennel közszemlére bocsátom atyám uram talántán legvirgoncabb vesző paripámat. Imbolla, miképpen hányja veti magát? Majd, hogy ne felrepül. Pedig nem is olyan fiatal jószág, hiszen jó atyám már sok-sok éve, hogy szertett rá. Midőn idevágó olvasmányaiból arról értesült, hogy a születő gyermek fejére azon puhas, képlékeny állapotában koponya varratai is sem lévén egybeforradva, abroncs módjára az anya vajudásából környös körül egy erőhat, amely átlagban 470 font súly függélyes nyomásának felel meg. Hát még hova nem nőtt aggodalma, mikoron arról értesült a továbbiakban, hogy ez szorító abroncs a fejbubra hatva nem csupán tönkre zúzza a nagyagot, hanem szükségszerűleg sajtója gyömködi azt az értelem közvetlen székhelye a nyúlt velő felé. Ám az olvasás tovább folytatva, atyám újabb titokba avattatott be. A gyermeket a lábra fordítják, és imégyen mondják elő, akkor a nagyagynak a kisagyra való rátüremlése helyett a kisagy rátüremlése következik be a nagyagyra. A kicsi meg nem sértetvén a nagyot, hanem ilyesmit alig ha várhatott volna a bába testület valamelyik kiérdemesült tagjától, kit a maga megszokott kerékvágásából egykönnyen kiszökkenteni nem lehet. És nem utolsó sorban ez ok késztette atyámat arra, hogy a tudomány embere mellett döntsön, ki hamarabb hajlik az okos szóra majd. És dr. Slobban nem is kellett csalódnia, mert a tudós kirurgus miután atyámmal összesúgdolódzott, termetét meghazudtoló fürgességgel rögvest keresztül lejtett a fogadószálán az ajtóhoz, és onnan tovább, amerre Susan mutatta a járást anyám szobái felé.
Az egyik lába itt, a másik ott. Pedig Nami rostromáról még egy szót sem váltottam végre. Ő se baj. A szerszámzsákot a fogókkal úgyis itt felette. És ha majd vissza...
Tóbiás testvér, én téged a legbecsületesebb, a legegyenesebb, a legtisztább szívű férfiúnak ismerlek, akit Isten valaha teremtett. És alig ha lehetne a te rovásodra írni, ha az ember... Nemzették akár hajdan, akár mostanság, vagy ezután fogják, fejjel jöv a világra. Ám de drága Tóbiásom, és ezt meghihesd, épp elég bal és vakeset leselkedik gyerekeinkre világra következésük után. Semmi szükség, hogy így fölös akadékokkal zaklassuk őket jövetelükbe.
A magzat szabadító instrumentumait, azt meg persze itt hagyta a pápista gyászuszár.
Mondta, Susan, hogy van úrnőt?
Úgy, ahogy volna. Már ahogy ilyenkor lehet?
Én oktandi. Mintha nem ugyanazt a választ kapna az ember, bárhogyan is álljanak a dolgok. A házas élet minden rejtelmei közül Tóbiás testvér, a frigybéli állapot, minden megfoghatatlan rejtiei közül, melyekből úgy vedd, amint mondom, több szamárra való kerül, mint amennyit Jób összes teherhordó szamaraira fel lehetne málházni. Egyetlen egy sem oly kibogozhatatlan, mint éppen ez, hogy a ház úrnője mi helyes gyermekágyba fekszik, minden véle egy fedél alatt lakó vászoncseléd, komornájától a konyhalányig, egy hüvelykkel magasabban hordja az orrát. S hogy erre az egy hüvelykre rátartibb, mint összes többi hüvelykére lábujjhegyétől fejekontjáig együttvéve.
Avagy tán inkább mi volnánk azok, kik egy hüvelykkel kisebbek leszünk. Magam legalábbis így vagyok vele, ha a várandós anyával találkozom. Súlyos próbatétám ez. Gyenge nem béli minden második embertársunk számára, Sendi testvér. Szánalomra indító teher.
Hát igen. Fájdalmas valami.
Úgy. A jó Isten áldja meg őket.
Bizony, hogy vinné el az ördög mind valahányukat, ahol csak vannak.
Úgy.
És ezzel Tóbiás nagybátyám szelíden hátradőlt a székén, felszegte kissé fejét, hogy jó szemügyre vehesse a szálapárkányát, majd trombitaizmait orcáján körberántva, éppen a kellő csücsörülésre állított a szájának körkörös izomzatát, és...
veszőcske, van, van, veszőcske, gyere, 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 van, van, pontos vesző, van, van, pontos vesző, van, van, pontos vesző, van, van, pontos vesző, pontos vesző, pontos vesző, veszőfutás, veszőfutás, aj, pontos vesző, veszőfutás, pontos vesző, veszőfutás, pontos vesző, veszőfutás, pontos vesző, veszőfutás, 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 kettős van, kettős van, kettős van, kettős van,
Hatodik rész.
Pom 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 pom.
Két órája és 10 perce. Nem több, hogy Obedia és Dr. Slop megérkeztek, testvér. És nem tudom mitől, de egész örökké valóságnak tűnt.
Függölj le, de azonnal!
Az elmúlt részben megesett szégyenletes késésből okulva, most egyből ideékelem megjegyzésemet, mert jó lehet, atyám úgy mondta, nem tudja mitől.
Tudta.
Nagyon is jól tudta, mitől. És abban a szempillantásban, ha nem hamarébb, hogy ezt kimondta, már eleve eltökélte volt, hogy a kérdés világos magyarázatát adja Tóbiás nagybátyámnak legott, egy metafizikai eszmefuttatás keretében, a tartamról és annak egyszerű módusairól, szemléltetvén az agy összes működésbe lépő motolláit és mérőkéit, annak kimutatására, hogy az eszmék gyors egymásra következése és a társalgás tárgyának örökös ugráló váltakozása következtében mind húzódhatott-e rövid időtartam Dr. Slop beléptétől oly szinte mérhetetlen hosszúra. Függönyt fel!
Nem tudom mitől, de egész örökké valóságnak tűnik.
Márpedig ez mindösszesen eszméink egymásra következésének tulajdonítható.
Puff neki! Függönyt le!
Kolondját járhatja kicsinke hallgatóságával, Sendi uram.
Korán sem, asszonyom. Megkérem, szólítsa elé komornáját.
És mi dolga önnek Dollival?
Szólítsa csak elé, és legyen 2 csücskös sipakom ez ittni, kegyedé. Sőt, csörgőit is hozzáadom, és csőrös cipelőm ráadásul. Ha nem tészem rögtön rögvest oly világossá, hogy még ez a Dolli is feléri ésszel, micsoda megrökönyödést keltett Tóbiás nagybátyám könnyed válasz a jó atyámban, aki számára véghetetlen gyönyörűségnek ígérkezett az eszmék egymásra következésének magyarázata, és a legcsekélyebb mértékben sem tartott tőle, hogy Tóbiás nagybátyám kikapja csőréből és elorozza előle a tárgyat. Ki is, a jámbor lélek, jobbadára úgy vette a dolgokat, amit vannak, a legkevésbé sem óhajtván terhelni agyát holmi elvont fejtörősdivel. Atyám jól tudta ezt, és épp ezért igencsak meglepődve hallotta Tóbiás nagybátyámnak e találomra megkockáztatott megfejtését, maga némi csalódást érezvén.
De érted is a dolog elméletét?
Nem én.
Ám de némi fogalmat csak alkottál magadnak arról, amit az imént mondottál.
Annyit sem én, mint a lovam.
Érgalmas ég. Ez szűzi tudatlanságodban oly becses értékek lappanganak, Tóbiás testvér, hogy ki tudja, tám vétek is tudásra váltanom azokat. Mindazáltal hadd magyarázom el neked, hogy megérthessük, mi is tulajdonképp az idő.
S ugyan mi végre tennők?
Mert ha ennen magunk figyelmes vizsgálatában elmerülve egybevetjük az eszmék egymás utánját elménkben, és ezen mérjük le mind a magunk tartamiságát, mind pedig gondolataink által a létben osztozó dolgokét, és így...
Már beleszédülök, ha csak meg nem hőbölyöttem egészen.
Márpedig akár tudomásul vesszük, akár nem. Minden ember elmében fellelhető az eszmék egymás utánja, így vagy amúgy. Zárt rendben és oszlopban haladva szakasztott úgy, miként...
A hat tápszer oszlop?
Eszed tokja. bizonyos távolságba követvén és váltogatva egymást elményben, szakasztott úgy, miként amaz ábrák a gyertyavilág melegétől forgásba tartott varázslaterna ernyőjén.
Az eszem olykor most már, hogy pecsenye forgató kürtőjének beillenék.
Nos, Tóbiás testvér, akkor számodra nincs egyéb mondani valóm e tárgyról.
A csillagzatok mely szerencsés együttállása ment itt kárba veszendőbe. Atyám felfurtyanása, melyel oly hamarsággal végét vetette az időről és az öröklétről folyó beszélgetésnek, az ontológia kincsestárát oly kárbunkolostól rabolta meg, amelyért szerencsés alkalmak és nagy elmék sereges összetalálkozása, vaj ki tudja, kárpótoljai valaha.
Én aztán biztosan nem.
Hogyan? Kicsoda és mit nem?
Hát amit az úr kértett, hogy az a micsoda kárpótoljai azt a másik micsodát.
A komornám, uram.
Dolly engedelmével.
Belátom, asszonyom, vesztettem. Jó sipakom az öné. Utoljára azonban még feltenném, ha ide nyújtaná.
Szent ég, a csörgő sipkáját keresi. Hirtelennyében azt sem tudom, hogy...
Attól tartok, hogy rajta ül, asszonyom. Igen, ott kell legyen ülőpárnája alatt.
Valóban. Kis sétán sutácska lett a csücske. De mindjárt kisimingat.
Eszébe ne jusson, asszonyom. Hiszen lám, adsz a csak. Nézzen jól meg benne. Előről, hátulról. Most illik leginkább szegényke ujjaskámhoz, melyet folyóirat irkáló kritikus ura még azon néhány hónap alatt, hogy mindennek okulására művembe belefogtam. Történt pedig ez 1759. március 9-én. Nos, azóta teljességgel tönkre csepültek, rongyoltak, tépáztak. Most pedig, asszonyom, hogy öltözékemet a széptan legkényesebb reguláinak is megfelelő módon egyensúlyba hoztuk, megkísérhelet nők, hogy tovább haladjunk egy lépéssel, mert a gombjukakról ugyan még rengeteg mondandóm van, de azok számára egy külön fejezetet tartogatok. Miért is, utcu? Hajrá! Jó szerencsével s az úr segedelmével előre, kengyel szakadtáig. Függöny fel! Függöny le! Az eszmék egymásra következése nagyon kimerítette őket.
Akkor most a gombjukak következnek?
Inkább a bajszokról beszélnék, vagy a fintorgásról, esetleg az orrokról. Ilyen esetekre legalább 20 eszme van tarsolyomban. De nem, most mégsem. Első ízben történik, hogy valamelyes lélegzethez jutok, s hogy ez időse vesszen kárba, végre elmondom előjáró beszédemet. Szerző előjáró beszéde. Nem én, egy szót sem ejtek előjáróban róla. Íme itt van, közre bocsátva, a világhoz fellebbezek, és a világra bízom ezután is, ám beszéljen a mű magáért.
Ennyi mindösszesen?
Ennyi. És hozzá némi nemű kommentár. Mikor leültem hozzá, jó könyvet írni volt egyetlen szándokom. Alkotás közben arra ügyelve csupán, hogy mind a ma több-kevesebb szellemet és ítéletet, melyet mindenek alkotója és adományozója eleve belémplántálni jónak látott, maradéktalanul belé helyezzem. Így hát, ami csak benne van, miként három próbás kritikusaim is beláthatják, Istennek tetsző. Ám egyikük, megvetőleg szólván, szellemnek tánt valamelyes még igen, de maga tapasztalása szerint úgymond ítéletnek nyomát sem látta benne. Mire egy másik antisendiánus igazat adva néki, tudakulja, hogy is lehetne, hiszen szellemesség és ítélet sohasem járnak együtt a földön,
E két ellenlábas művelet oly mélységesen különbözvén egymástól, mint napnyugat napkelettől, mondja Locke. Mint fingás, beffenéstől, mondom én. Csak hogy erre feleletül Dédius, az egyházjog nagy tudora, kódexében az fingásnak és párhuzambonásnak családságáról azt állítja és fejtegeti, hogy egy párhuzam, kimondom a vastagját is, akárki füle bánja, nos, hogy egy párhuzam, kibököm nyíltan. Tehát az bizony még nem argumentum, hiszen csak azt az egyet gondoljuk fel, hogy a lapföldön és a földgolyó más zordon barátságtalan tájain. Kibögtem. Slám, a toronyparókás imposztorok már ajtómat döngetik.
De hiszen ez a függönyön túlról hallik.
Szent igaz, sehol máshol, mint Sandy Hallban nem nyikorgott így az ajtó. Más család egyetlen óránál sem bírta volna tovább.
Ja. Mi a? Mit akar? Nem, hogy megnézni már a lakatos ezt a beste forgóját.
Bocságos uram, csak magam volnék. Ezt a két mozsarat hoznám be csupán.
Mi? Mozsarat? Itt nem lehet zörömbölni. A doktor Stopp valamely medikamentumot megtörni kíván, igazítsd a konyhába.
Nagyságod engedelmével, ezek másmilyen mozsarak.
Mi?
A jövő nyári ostromra barmoltam össze egy pár rámás csizmából, melyet nagyságos uram már elhányt. Obedia mondta.
Az égre csak nem. Mutasd! Úgy van. Ez az. Egyetlen göncöm nem nőtt a szívemhez úgy, mint éppen pár kalimás izmám. Hiszen ez még az ükünké volt, s úgy maradt ránk atyáról fiúra.
Nos, akkor úgy látszik, Trim elvágta a hitbizományt.
Én csak a karimáját la, tekintetes uram engedelmével.
Senki emberfia nem gyűlöli úgy az elidegedíthetetlen jószágot, mint jó magam. Ám de e csizma, testvér, a polgárháború óta családunkban volt, s déd ükünk, maga nemes Roger Sandy viselte a Marston-Moore-i csatában. Nem váltam volna meg tőle 10 fontokért. Annyi szent.
Megadom az árát, testvér, szíves örömest megadom értük a 10 fontokat. Most, nyomban.
Tóbiás, testvér, te könnyű kézzel szórod a pénzt, mihelyest játékváradról van szó.
És ugyan nincsen én 120 fontom évente, és még a fél zsoldom hozzá.
Vaj, meddig elegendő az, ha 10 fontokat herdálsz egy pár semmire való karimás csizmára, vagy mit is beszélek? Hanem, hogy elcsitult minden odafenn. Legalábbis lépteknek nesze sem hallik. Mondsz a Trim! Hát a konyhán ki van?
Teremtett lélek sem, uram. Az egy doktor Sloppot kivéve.
Tisztára bolondok háza. Ma semmi nem megy annak rendje módján. Hely, testvér! Ha hinnék a csillagjóslásból, esküdni mernék, hogy valamely retrográd planéta jegyében áll ez az én egész boldogtalan házam, mely felekestül felforgat mindeneket. Van manóba? Doktor Slop odafent kell legyen, bábástul, az asszony körül, s ugyan mi az ördögöt patat a konyhá?
Nyerge higgyát faragja instállom.
Hát már őt is befogtátok a játékvár szolgálatában. Felvonó hidat farigcsál, amíg a feleségem vajúdi.
Isten őröz, instálom. Az új úrfika ornyerge hídját értem.
Világra cibálván, amaz ocsmány szerszámkészsége úgy tönkrezúzta Orocskáját, hogy, mint Susan mondotta, palacsintává alapult. Azért hát hamis ornyerge higgyát toldoz neki halcsontból, amit Susan fűzőjéből húzott ki.
Tóbiás testvér, vezess szobámba azonnal!
Ezt meg most mire véje a hallgató? Jó uram!
Ha, arra, amire csak képzeletéből futja. Jó maga mindössze a Billy Szilárd meggyőződésemet sietek leszögezni, hogy mind a nő, mind a férfiú kényukat, fájdalmukat, sőt, tudomásom szerint gyönyörüket is legjobb szerrel visszintes helyzetben viselhetik el.
Sendi úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Törn regényéből. A 4., 5. és 6. rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztása következő volt. Apa, Bodrogi Gyula. Tóbiás bácsi, Rajhon Ádám. Trimkáplár, Gáspár Sándor. Szlop doktor, Hollósi Frigyes. Susan, Györgyi Anna. Tristram, Lukács Andor. Dáma, Bánsági Ildikó. Dolly, Kovalik Ágnes. Tubán Lukácsházi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
A hangfelvétel 2000-ben készült.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.